és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztor mondott nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta szívében. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és magasztalva Isten, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Kedves testvérek, három gondolatkörben szeretnék szólni. Olyan gazdag ez az ünnep, illetve ennek az ünnepnek a bibliai mondani valója, hogy szinte kimeríthetetlen, úgyhogy kénytelen az ige hirdető megfegyelmezni magát, hogy ne akarjon mindent elmondani, mert ugye azt mondja a közmondás is, hogy aki sokat markol, az keveset fog. Úgyhogy inkább kevesebbet markoljunk, de sokat fogjunk. Ez legyen a törekvésünk, és hogy miben van ez a nagy titok, hát ugye abban van, hogy ahogy mondtam már elmúlt vasárnap, és amikor itt voltak a szólárti testvérek, és nagyon gazdag vasárnap délelőttünk volt, hogy megajándékozottak vagyunk, úgyhogy nehogy már úgy gondoljuk, vagy úgy gondolja valaki, hogy hát most kihúzhatom magamat, és ilyen nagy mellényű ember lehetek, hogy én most mit ajándékoztam ezen a karácsonyon feleségemnek, vagy gyermekeimnek, vagy unokáimnak, vagy bárkinek is, mert elsősorban az igazság az, hogy én lettem, te lettél megajándékozott, és hogyha valamit adhattunk, valamit tehettünk, akkor azt csak abból tehettük, amit az Isten adott nekünk. Vagyis Krisztusból tudunk mi bármit is jót tenni. Krisztus nélkül, őnála nélkül, valóban úgy, ahogy múlt vasárnap is említettem, Krisztus nélkül semmit sem tehetünk, semmit nem tehetünk. Három gondolat az, akkor mégis kicsit foglalkozzunk a háttérrel, úgy szoktuk csúnya szóval mondani, ilyen teológiai szóval, hogy kontextus, az igének a háttere, de valamikor nagyon fontos, valamikor nem annyira lényeges róla beszélni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos. A másik pedig, hát foglalkozzunk a saját Betlehemünkkel, van-e nekünk Betlehemünk, tehát a saját szívünkkel foglalkozzunk egy kicsit, és akkor a harmadik pedig az, hogy hogyan lehetünk missziós emberek, hogyan váltak azzá ezek az egyszerű pásztorok, és hogyan lehetünk mi is missziós emberek, mert hát azért Jézus születése azért történt, hogy megmozdítson bennünket. Az jó, hogy ajándékozottak vagyunk, befogadjuk Jézus, de vajon tudunk-e mozdulni abba az irányba, amely felé az Úr akar bennünket mozgatni. Az első gondolat tehát az, testvérek, hogy van egy háttere ennek az igének, és én azt gondolom, hogy Lukács, az orvos, Pálnak a munkatársa, nagyon nagy volt ilyen szempontból, megáldott volt ilyen szempontból, mert ő nagyon utána járt a dolgoknak. Ő nem volt ott Jézus mellett, mint tanítvány, mint János, vagy András, vagy Péter, vagy Jakab, többiek. Ő nem volt halász ember, ő egy görög ember volt, orvos, és Pál maga mellé vette munkatársnak, és ő nagyon utána járt a dolgoknak, így történelmileg is. Mert azt olvastuk, hogy említi Augustus császár nevét, sőt még említ egy helytartót is, aki Szíriában volt helytartó abban az időben, Cyrenius. És ezeket azért említi, mert abban az időben volt egy összeírás, egy latinul census volt ez az összeírás, és ennek a jellegzetessége, tehát azért volt ez az összeírás, ami a zsidókat persze dühítette, hogy összeírják mindazokat, akik ugye adófizető emberek, hogy minél több adót szedjenek be. Ezért volt az összeírás. És Jézus születése szempontjából viszont ez jelentős, ez nagyon fontos, mert említi Augustus császárt, és említi ezt az összeírást, és így akkor jobban meg tudják határozni azt, hogy tehát Jézus mikor született. Eredetileg az ő születését időszámításunkra tették, tehát időszámításunk kezdődik Jézus születésével, de aztán később a Biblia kutatók, tudósok megállapították, hogy kis tévedés történt, de hát az nem. Az a hitnek a szempontjából semmit nem jelent. Ez csak emberi tévedés, mert Jézus nem pont az időszámításunkkor született, hanem előtte körülbelül egy néhány évvel. Lehet, hogy 4 évvel, lehet, hogy 5 évvel, lehet, hogy 3 évvel, még ezen is meditálnak. És hogy miért mondtam ezt el, ezt csak azért mondtam el, mert egy nagyon fontos dolgot szeretnék ebből kiemelni. Hogy így teljesedhetett be a profécia, az Isten terve, hogy ez az összeírás meglegyen tartva, mert kötelező volt elmenni minden férfiúnak a maga városába. És így Józsefnek is kötelező volt elmenni, noha Názaretben élt, mint ácsmester, kötelező volt elmenni neki, és hát ugye Máriával együtt ment nyilvánvaló, mert noha még jegyese volt, de akkor már jegyesség azt jelentette, hogy már hozzátartozott, és elfogadta ezt a tényt, amit maga sem tudott megérteni, megmagyarázni, de elfogadta azt az isteni tényt, amit az angyal kijelentett neki, hogy Mária már áldott állapotban van, noha ő még nem is érintette. Ez az egyik nagy titka a karácsonynak, ugye, a Jézus születésének a nagy titka, az inkarnáció, testélétel. Tehát a lényeg az, hogy Józsefnek mennie kellett Betlehembe, hogy Mikál próféta szavai beteljesüljenek. De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy, Júda ezrei, városai, falvai között, de belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az Izraelt, akinek a származása elejétől fogva, öröktől fogva való. És így tényleg beteljesedett, mert Jézusnak, az Isten fiának Betlehembe kellett megszületnie. Akkor tehát felvetődik a kérdés, hogy kinek kezében vannak a történelmi eseményeknek a szálai? Ki irányítja a történelmet? Augustus császár? Círus Perzsa király? Hogy visszamenjünk egy kicsit. Vagy a fáraó, aki akkor uralkodott, amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból. Hát, kinek a kezében van a történelem? Napóleon kezében, aki meg akarta hódítani Moszkvát, de hát beletört a bicskája. Vagy Hitler kezében, aki szintén ugyanezt próbálta megismételni balgatag módon, és a világúra akart lenni. Vagy Sztálin kezében, aki milliókat pusztított el Hitlerrel együtt. Vagy az USA elnökök kezében van a történelem? Vagy Angela Merkel kezében van a történelem? Szólhatnánk tovább, végtelenségig. Mi úgy látjuk a Biblia alapján, hogy Isten kezében van a történelem. Noha sok mindent nem értünk és nem tudunk megmagyarázni, mert van egy gonosz erő is, a sötétség angyala, fejedelme, aki folyton kavarni akarja a dolgokat. Az ima óra is ugye erről szólt, hogy hát a tengert és ezt a kis tavat, ezt a galileai tavat annyira fölkavarta, hogy hát el akarta pusztítani magát Jézust a tanítványokkal együtt, de hát nem pusztíthatta el, mert bár Jézus egy darabig aludt, de aztán felkelt, és azt mondta, hogy csend legyen. És hát csak addig mehet minden hatalom, ameddig az Isten megengedi, utána véget vet annak. Na de ez egy külön témakör lenne, hogy erről beszéljünk. Zárjuk le így azzal, hogy Isten kezében van a történelem szálai, és az idő teljességében is, amikor Isten kibocsátotta az ő fiát, aki Pál Galata levele szerint, ugye asszonytól született, törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Isten kezében vannak a szálak. Az isteni gyermeknek Betlehemben kellett megszületnie. Ezért tehát, testvérek, mi is bízzuk magunkat arra az Istenre, aki bennünket irányíthat, és aki bennünket célba vezérelhet. Mert ő szeret bennünket. Mert ő azért küldte az ő fiát, Jézus azért született meg, hogy egyrészt bennünket, elveszett embereket megkeressen, megtaláljon és megmentsen, üdvözítsen, másrészt meg a kígyónak a fejére taposson, és az ördög munkáit lerontsa, rombolja. Azt látjuk, hogy a kegyelem idejének, amely Jézus születésével megkezdődött, a kegyelem idejének meg kellett előzni, és megelőzi a kegyelem ideje az ítélet idejét. De ahogy igaz, hogy a kegyelem ideje beköszöntött, és itt van, és minden mai napig tart, az is igaz, hogy el fog jönni az ítélet ideje, és mindenkinek meg kell állnia, meg kell jelennie az Isten ítélőszéke előtt. Éljünk tehát jól a kegyelemmel, amit Isten adott nekünk. És itt már most egy kicsit magunk felé fordul a gondolat, és abból indulok ki a második gondolatkörnél, hogy nem volt hely a fogadóban. Ez sokszor elgondolkoztatott engem. Megtelt. Hát Betlehem kis város, hát ma már inkább kis falunak neveznék, de hát akkor ugye, mivel Dávid ott született, így nevezték, hogy Betlehem városa, Jeruzsálemtől 11 kilométerre, megtelt. Mint hogy megtelt minden hely, ahova mentek, az elszármazottak. És már nem volt hely sehol sem. De hát azért láthatták az emberek, hogy milyen helyzetben vannak József meg Mária. Láthatták már, hogy ott van az az asszony, már szülés előtt áll. És hát nem tettek semmit. Úgyhogy egy ilyen barlang istállóba született meg. Biztos nem tupa kő volt, hanem lehet, hogy nem tudom milyen kőbe bájták, milyen kő van ott, de szomolyan tupa kő van, azt tudom. Abba válják bele, ezeket bájták bele, és még laktak itt benne. Vagy Víg Imrének abban van a garázs, egy óriási, hatalmas, nem csak garázs, műhelye, amit bebájta tupa kőbe. És ott született meg. Hát az emberek azért elég érzéketlenek voltak, mondjuk meg őszintén. Mert azért, hát ha látták, hogy Mária milyen helyzetben van Józseffel együtt, akkor azért megesedett volna a szívük rajta, hogy hát adjanak helyet, valami jobb helyet adjanak. Nem azt mondom, hogy azért, mert ő az Isten fia. Dehogy, hát nem tudták. Hát ez inkognitó, el volt rejtve, nem tudták. Még egy Máriánál is olyan volt, hogy ugye kapta az angyali hírnöknek a jelentését, hogy aki benne fogantatik, az a Istentől lesz, a Szentlélek által fogantatik, Isten fiának neveztetik. De hát ez egy csodálatos titok volt, és hát József is először nem akarta, vagy nem tudta megérteni, utána aztán megnyugodott rajta. Tehát nem tudták az emberek, el volt rejtve. Ez úgy van, mint amikor valaki meghallja az evangéliumot ma is, és az ige magvát befogadja a szívébe, akkor az először el van rejtve, hogy Jézus mondta, hogy ott van az évben. Nem is szabad azt bántani. Hadd növekedjen. Én hiszem, hogy az evangelizációnk sem volt hiába való, testvérek, amit megtartottunk november 19-20-án. Mert azért kell tartanunk, hogy az igét hallják meg az emberek. És az élő ige az ott van. És az elkezdődik annak a munkája. Hát ha jó talajba jut, persze, ez kérdés. Ha út fél, akkor rögtön elviszi a sátán. De ha jó talajba jut, akkor elkezdődik annak a munkája is. Ezzel a reménységgel tesszük. Így az Isten fia is, mint aki megszületett, bepolyálták, nagyon jól mondta Isu, hogy hát egy csodája az, hogy pelenkázott. Pelenkázni kellett az Istent. Mert emberi testben megjelent. Valóban, döbbenetes dolog, ha belegondolunk, hogy rábízatott egy csodálatos asszonyra, mert Mária biztos, hogy csodálatos nő lehetett, József is, rájött bizatott, Isten őt kiválasztotta erre a célra, és Isten magát rájuk bízta, És akkor már egy gyémaórán is bennem volt az, hogy hát akkor mi ne bízzük magunkat az Istennek. Hogyha Isten megtette azt, hogy ő magát rábízta emberekre, és akkor te nem akarod rábízni magadat az Istennek, hát akkor milyen ellentmondás dolog ez? Mert ő előbb szeretett minket, mint hogy mi szerethettük volna őt, és annyira szeretett, hogy még a Golgotára is oda ment, és hagyta, hogy keresztre feszítsék, hát akkor nem akarjuk mi átadni az életünket neki. De adjuk át az életünket. Legyen övé a szívünk, a lelkünk. És legyen hely az életünkben az Istennek. Dávid jut eszembe, Dávid király, aki már fölépítette a palotáját, és azt mondta magában egy napon, hogy úgy az Isten előtt úgy félelem járt át a szívét, hogy hát most már én fölépítettem a palotámat is, és akkor az Isten ládája pedig sátorban van benne. És akkor azt mondta, hogy templomot építek az Istennek. És Isten kedvesen vette ezt, de azt mondta, hogy nem te fogod megtenni, bár kedves gondolat, nagyon szép is, ezért én megáldalak téged, de a te fiad fogja majd felépíteni. A Biblia arról beszél, hogy te lehetsz, és én, ez a porsátor, ez a nyomorúságos porsátor lehet az Isten templom, hogyha mi őt oda beengedjük, szívünkbe, lelkünkbe, a gondolkodásunkba, a döntéseinkbe, az életünkbe, akkor ez templommá magasztosulhat, ez a test, és élhetünk az Isten dicsőségére. Így gyönyörködöm a János evangéliumában, aki azt írja, hogy legszebb igék közé tartozik, hogy valaki pedig befogadák őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. De azt is mondja, az övéi közé élve, de az övéi nem fogadták be. Ez már kezdődött Betlehemnél, és aztán később is, Názáretben is folytatódott. Hiszen a názáretiek is, mikor elmondta a beszédjét a zsinagógában az Úr, akkor le akarták taszítani a városok melletti kőszikláról. De nem tehették, mert Jézus eltávozott. Hogy hogyan, én nem tudom, de eltávozott közülük. És nem történt ott semmi csoda. De akik befogadták őt, azok csodákat éltek át és élnek át. Minden mai napig is, akik befogadtuk, a legnagyobb csoda az életünkben az, hogy van békességünk. Van vigasztalásunk. Nem azt jelenti, hogy nem szomorodunk meg, hogy nincs bánat az életünkben, de jöhetünk az Úrhoz, van kihez jönnünk, ő ad nekünk vigasztalást, békességet. Van szeretet az életünkben, van megbocsátás, mert az isteni Úr, aki nem marad gyermek, hanem életünk hatalmas megváltója lett, meg tudja változtatni az életünket, a gondolatainkat, tartalommal, örömmel, békességgel tudja megtölteni. A harmadik gondolat pedig az, amiről szólnék, hogy hogyan történik az, hogy mesiás várokból mesiási emberek lesznek. És maga az a gondolat úgy foglalkoztat engem, hogy hát miért éppen legelőször a legegyszerűbb embereknek, akiket abban az időben is úgy, hát mondjuk meg őszintén, hogy úgy gondolták, hogy ó, hát ezek a pásztorok, kicsodák ezek, mit akarnak ezek, kik ezek. Lenézték őket. Mégis az Isten úgy döntött, hogy oda küldi el az angyali hírnököt a betlehemi mezőkre, hogy mondja meg a pásztoroknak, hogy született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus Dávid városában. És találtok egy gyermeket bepolyálva feküdni a jászolban. Így döntött. És megjelent hirtelen mennyei seregek, angyalok sokasága. És csodálatos kórusban énekelt, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mert az Isteni jó akarat megjelent a gyermekben, megjelent a Mesiásban. Tehát ezeknek a pásztoroknak adatott az a kegyelem, hogy először halljanak a nagy örömhírről, a Mesiás születéséről. De ők nem hagyták ezt ennyiben. Az a baj, amikor valaki hallja az evangéliumot, hallja a jó hírt, az örömhírt, és annyiban hagyja. Hát, jó van. Elmondták. Ki tudja. Nem mondták a pásztorok azt, hogy ó, hát ez csupán káprázat volt ez az egész, ami itt történt. Vagy halucináció volt. Vagy majd meglátjuk, hogy lesz-e ebből valami. Nem keresték a kifogásokat. Éjnek, éjjelén útra keltek, felkerekedtek nyájuk mellől, és bementek Betlehembe, és addig keresték a gyermeket, amíg megtalálták. Nem írja az ige, hogy túlságosan nehéz lett volna itt megkeresni, azt sem írja, hogy könnyű volt, addig keresték, amíg megtalálták. Sok embernek az a tragédiája, hogy hiába szól hozzájuk az ige, hiába látnak, hallanak nagyszerű isteni dolgokat, nem mozdulnak, nem indulnak el, hogy bizonyosságot szerezzenek, elsősorban a maguk számára. Mert nekem kell az, hogyha hallom az igét, akkor ne hagyjam annyiban, hanem induljak el. Lépjek egy lépést, induljak el. Azt mondja Izsaiás próféta, kelj fel, világosodjál, vagyis közeledjél a világossághoz, mert a világosság rajtad föltámadt. Föltámadt az isteni világosság, megjelent neked. És akik ülnek a halál árnyékának a völgyében, fény ragyog fel felettük, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Tehát nekünk kell, akkor, ha az Úr tett velünk valamit, elindulni. Nehogy úgy járjunk, mint ahogy a gazdag Lázár történetében, példázatában van írva, hogy a gazdag nem nagyon törődött semmivel, Lázárral se törődött, semmivel nem törődött. Aztán utána meghalt mind a kettő, gazdag is, meg a Lázár is, és hát a gazdag pedig ott a pokolban kínlódott a példázat szerint. És akkor azt mondta, még azt merészelte mondani, példázat szerint magában, hogy Ábrahám, küld el Lázárt hozzám, mert ugye Lázár ott volt Ábrahám kebelében, már az üdvösség helyén, küld el Lázárt hozzám, hogy hűsítse az én nyelvemet, mert igencsak gyötrettetem ebben a lángban, ami ugye lehet, hogy a lelkiismeret, meg egyéb dolgok, nem tudjuk, nem látunk ebbe bele, hogy mi lesz ott, ne is tudjuk meg, egyikünk se, azt kívánom. De hát még azt merészelte mondani, hogy hát Lázár, akivel ő nem törődött, még egy falat kenyeret sem adott neki, hogy akkor Lázár küldje el Ábrahám, hogy hűsítse egy csepp vízzel tázó ajkát. És akkor Ábrahám azt mondta, nem lehet, mert nagy közbevetés van itt közöttünk. Innen nem lehet oda menni. Még most lehet innen oda menni, még most lehet Krisztust elfogadva üdvösségre jutni, és akkor biztos, hogy oda jutunk Ábrahám kebelében, vagy ahogy Jézus mondta a latornak a paradicsomba, de jön egy idő, amikor már nem lehet, mert a lehetőség lezárodik. És akkor azt mondta ez a gazdag, hogy hát akkor Ábrahám legalább, akkor mondd, akkor legalább akkor küld el Lázárt, vagy küld valakit küld, hogy mondja meg az én rokonaimnak, hogy változtassanak, térjenek meg, hogy nehogy ők is idejussanak egy gyötrelem helyén. Azt mondta, hogy vannak profétáik, van Mózesük, ha azokra nem hallgatnak, akkor még arra sem hallgatnak, aki a halottak közül fog feltámadni. Döbbenetes ez a példázat, testvérek. És én azt mondom, hogy Isten mindent ideadott nekünk. Isten mindent megtett a maga részéről, amit csak megtehetett. És ezért mindenkinek ajánljuk, ezen az ünnepen is, de máskor is, hogy tégy egy próbát. Szokták mondani, hogy hát tegyen egy próbát. Vegyen meg ezt, vagy azt. Tegyen egy próbát. És akkor az emberek megpróbálják. Hát akkor az Isten dolgaival, akkor a megváltóval kapcsolatosan, aki érettünk megszületett, érettünk élt, érettünk halt, ne tennénk egy próbát, hogy hinnénk-e benne, hogy hiszünk-e benne. Elfogadjuk-e őt? Olvasjuk-e az ő tanításait, igéjét? Belegondolunk abba, hogy mit tett értünk? Döntünk mellette? Követjük őt? Tégy egy próbát. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözülsz, mondja a Biblia. És itt nem csak te üdvözülsz, ha igazán hiszel Jézus Krisztusban, hanem mind te, mind a te házad népe. Pláne, ha még kiskorú gyermekeid vannak, mert azok még a te szárnyad alá tartoznak. Ha már nagyok, akkor nekik már ez egy külön kérdés, ez egy más kérdés. De érettük is lehet, kell imádkozni, és lehet imádkozni. Tégy egy próbát. Fogadd el őt, hiszen ő az Atya Istentől jött. Ő ajándékképpen jött, megajándékozott vagy. Isten már megajándékozott téged. Egy ajándékot vajon szabad-e elutasítani? El szoktunk utasítani egy ajándékot? Na hát akkor, ugye még Benni is mondja, hogy nem. Hát akkor az Úr Jézus szabad elutasítani nekünk, egyikünknek is. Nem szabad. Fogadjuk be őt hittel, szeretettel, szívünkbe, életünkbe. Én úgy látom, a pásztorok nagyon jó, helyes úton jártak, mert ott hagyták A nyájat lehet, hogy csak egy-két embert hagytak ott, aztán többiek mind elmentek Betlehembe, és megtalálták a gyermeket, és akkor egy nagyon jó dolgot tettek. Ők mindjárt elmondták azt, amit a betlehemi mezőkön hallott. Az angyali hírnöktől, meg a mennyei seregek énekét is elmondták, hogy dicsőség magasságban, földön békesség, emberekhez jó akarat. Elbeszélték. És akkor Mária pedig még jobban megerősödött az ő hitében, és szívében forgatta ezeket az igéket, ezeket a dolgokat. Szívében forgatta. De szüksége volt neki arra, meg Józsefnek is. Szükségük volt mindezekre. Testvérek, így erősödünk egymás hite által. Úgy, amikor elmentünk Szilágy Ballára is, azt mondtuk, hogy egymás hite által erősödünk. Elmondjuk mindazt, amit az Isten velünk tett, amit láttunk, hallottunk. Őtől is hallottunk sok mindent. És ez jó volt nekünk. Ha nem próbálsz megtapasztalni valamit, nem indulsz el, nem mozdulsz meg, akkor ott marad minden. Sőt, jön a sátán, aztán elviszi az egészet, elragadja. A hitbeli tapasztalatok azok úgy növekednek, hogyha kezdjük gyakorolni. Kezdjük olvasni a Bibliát, kezdünk imádkozni. Mert hiszünk. Ha még szikrányi is a hitünk, de köszönjük meg. Hiszek benned, Istenem. És kezdek járni gyülekezetbe, közösségbe. És Isten így megállt bennünket. Vajon milyen hitünk van? Isten azt akarja, hogy áldott tapasztalatokon nyugvó hited legyen. Mint amilyen volt a pásztoroknak, Máriának, Józsefnek. Aztán ugye később ugye jöttek a bölcsek is, három királyok. Ők is megtapasztalták, hogy az nem ábránt, amiért ők elindultak, hanem az valóság. Azzal zárom, hogy legyünk engedelmesek, ne engedjük elsikkadni, amit Isten a szívünkbe tett már. Keljünk fel, induljunk, aztán menjünk tovább, és tartsunk ki. És milyen örömük volt ezeknek a pásztoroknak, mikor elmondták mindazt, ami ott történt. Betlehemi mezőkön átadták Máriának, Józsefnek. Milyen örömük volt, még nagyobb örömmel tértek vissza, mert bizonyosságot szereztek, hogy hát az angyal nem hazudott, hanem igazat mondott, mert tényleg ott van az a kis gyermek. És elhitték, hogy az a gyermek az a Mesiás. Elhitték. Mint ahogy Simeon is, és Anna is elhitte, hogy az a gyermek, akit 8. napon bevittek a templomba, hogy az a Mesiás. De hát nekünk már golgotai hősünk van, aki a Golgotán meghal. Föltámadott hősünk van. Sőt, Istenek jobbján ülő megváltónk van. Hát akkor hogy ne hinnénk és hajolnánk meg előtte alázattal. Legyen úgy ezen az ünnepen is. Amen.